Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában lesz szó a Magyar Olimpiai Bizottság kettős karrier programjáról. Nyilatkozik a magyar férfi vízilabda válogatott szakvezetője Varga Zsolt, és hallhatják a kardedző Gárdos Gábort, Márton Anna és Szatmári András mesterét is. Tartsanak velünk! Már 30 sportágból 163-an csatlakoztak a Magyar Olimpiai Bizottság két éve indított kettős karrier programjához. A témában tartott kerekasztal beszélgetésen a programban elérhető mentális és sporttudományos segítség mellett a civil élet adta kihívások is szóba kerültek. Fábián László olimpiai bajnok öttusázó, a MOP főtitkára kiemelte, hogy a kezdeményezés a sportolókat a felsőoktatásban, például az egyéni tanrend kialakításában, a karriertervezésben, a sporttudományos szolgáltatásokban és akár mentális támogatással segíti. A résztvevők létszáma a párizsi olimpia idején még 114 fő volt, közülük 28-an voltak jelen az ötkarikás játékokon. Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnökvezérigazgatója arról beszélt, hogy a MOB-bal való együttműködés részeként az 1500 főt foglalkoztató ügynökség 2-től 6 hónapos gyakornoki programot indított 18 és 35 év közötti sportolóknak. Kis Simon Ildikó sportkócs, mentálhigiénés szakember szerint első lépésben abban tudnak segíteni egy sportolónak, hogy felszínre hozzák az illető erőforrásait, a szakemberek rávezetik, hogy mi mindenre lehet képes második karrierjében. Tusnádi Nimród Sebestyén sportmászó, a sportügynökség gyakornoka kiemelte, hogy bár remélhetőleg hosszú sportolói karrier áll még előtte, már megtette az első lépéseket a civil élet felé. A háromszoros olimpikon úszó Sebestyén Dalma, a MOB fiatal sportvezetők programjának végzőse, az Inforádiónak elmondta, hogy a párizsi olimpiai felkészülés alatt került be a kettős karrier programba.
Azt mondhatom, hogy a karrieremben ez egy elég nehéz másfél év volt. 2024-ben a három világverseny azért nagyon megterhelő volt fizikálisan és mentálisan egyaránt. Az olimpiai felkészülésemben csöppentem bele a kettős karrier programba, ahol sportpszichológussal kezdtem el dolgozni, Gosi Gabriellával. Az olimpia után egy teljesen más jellegű munkát végeztünk, hiszen más alapokra került a közös munkánk, hiszen jött egy szakdolgozatírás, aztán államvizsga, ugye arra is nagy hangsúlyt kellett fektetni, illetve pályaorientációs tanácsadáson vettem részt, és hát nem utolsó sorban azért egy elég erős kiégésben volt részem, így az olimpia után.
És ez miben nyilvánult meg?
Elég direkt leszek, nem szerettem úszni, és az úszás gondolatától is úgymond egy kicsit tartottam, és ez nagyon szomorú, amikor az ember annyi éven keresztül csinál valamit szenvedéllyel, és valahogy mégse érzi azt a szerelmet iránta, és ezt akartuk feléleszteni, amellett, hogy a civil karrieremre is hangsúlyt fektettünk. Én nagyon vallom azt, hogy a sportoló is ember, és ugyanúgy nehézségekkel küzd, mint bármelyik hétköznapi, és szerintem most az utóbbi időben ugye hangsúlyt fektettem a tanulmányaimra is, ugyanúgy, ahogy az úszásra, és ilyenkor nem arról van szó, hogy a fókusz teljesen átkerül az úszásra, hanem azt az energiát, amit másba fektetek, az se vészel, hanem átalakul. És ezt érzem teljesen magamon is az utóbbi időben, hogy ugyan sok dologgal foglalkozom, viszont az úszásba is igazán ki tudok teljesedni.
Újra megszerette az úszást?
Abszolút, igen. Ezt mindenképp mondhatom. Azért tudjuk, hogy a szeptemberi szezon kezdés az alapozással az nem a legkönnyebb.
Ugye ilyenkor még a vízérzékelésnek vissza kell jönnie, a technikának. Mennyire ment ez könnyebben a korábbi évekhez viszonyítva?
Annak ellenére, hogy most a úgymond a nyaram az inkább a pihenésről szólt, mert éreztem, hogy szükségem van rá minden szempontból. Egész hamar visszacsöppentem, úgy érzem így a jó állapotomba, úgymond a vízben, és nagyon élvezem most az edzéseket, nagyon jó erőben érzem magam, és nem utolsó sorban, ami legfontosabb, hogy élvezem az egészet.
Hogyan építi fel a következő időszakot? Mennyire cél az, hogy Los Angelesben élete formájában legyen, illetve hát addig még azért hátra van majdnem 3 teljes szezon. A második szezonja az olimpiai ciklusnak éppen a napokban kezdődött a világkupa sorozattal.
Azért tisztában vagyok vele, hogy már azért felettem is eljárt az idő. Nem zárkózom el attól, hogy Los Angelesre felkészüljek, de azért tisztában vagyok vele, hogy azért az 3 év még, az rengeteg idő. Most meg szeretném nézni, hogy mi van, mit rejteget nekem még úgymond az úszás, mit tudok még kihozni magamból. Aztán egy picit sodródom most az árral, és most ez rengeteg terhet levett rólam, de pont emiatt is teret engedett annak, hogy élvezhessem újra. Öt karika.
A jövő hét elején a szingapúri VB döntő óta, csak nem 3 hónap után először találkozik a magyar férfi vízilabda válogatott. Csak az itthon játszók lesznek jelen a VB ezüstérmesek közül. Mellettük ismét több fiatal tehetség kapott meghívót Varga Zsolt szövetségi kapitánytól. Hétfőtől szerdáig a Duna Arénában edz a csapat. A kapitány első körben a külföldön szereplőket is szívesen látta volna, ám az érintett klubok programja nem igazán tette lehetővé, hogy a légiósok értékelhető időt tölthessenek el ezeken az edzéseken. Varga Zsoltot kérdeztük.
Úgy élem meg, mint egy hosszabb szünetet, nem feltétlenül, mint egy újrakezdést, mert nyilván van egy időszak, amikor a játékosoknak is szükség van a pihenőre, tehát igazából ebben most azért benne van az is. Szeptemberben nyilván volt már terben edzés, de végignézve a programjaikat, a terhelésüket, én is úgy döntöttem, hogy nem terhelem most még pluszban a játékosokat váltott edzéssel, mert tényleg tudja mindenki készülni a klub eseményekre, amivel azért volt bőven minden csapatnak, Fradinak is, Vasasnak is, BVSC-nek is, ugye ezeket említem, illetve hát nyilván a Honvédot is, ahonnan a játékosoknak a nagy része kikerül, ezért nem volt végül is mostanáig váltott edzés. Most meg már tulajdonképpen az a szakasz, hogy a folytatásnak, ami ugye már az EB-re való felkészülés közvetlen elejét jelenti.
Mi alapján rakta össze a mostani keretet?
Egyrésztről az alapján, hogy nyilván a világbajnokságon résztvevő játékosok, illetve az, hogy ugye van közülük egy pár, akiket nem engedtek el a klubjukból, mert különböző ugye mérkőzéseket játszanak már a jövő héten szerdán, hogy azokat nem engedték el, és akkor annak fényében raktam össze a keretet.
Vannak ugye olyanok, akik a szerdai összetartásra kerültek be a keretbe. Mire kíváncsi velük kapcsolatban?
Nyilván van több olyan játékos, akik rajta vannak a figyelőlistámon, nézem őket, azon kívül meg nálunk is van egy forduló, amit a Fradinak kell lejátszania, és mivel hogy az volt a terv, hogy 3 napos lesz az edzőtábor, ezért így azon a napon, tehát anélkül, hogy túlságosan sok játékos lenne behívva, meg tudom nézni azokat a játékosokat is, hogy hogyan fejlődtek az elmúlt időszakban, akik rajta vannak ezen a listán.
Kicsit már tovább is gondolkodik, mint a Los Angeles-i időszak, tehát ők akár mondjuk a Brisbane-i keretben lehetnek benne nagyobb eséllyel, vagy Los Angeles-re is lőhetnek.
Ebben a pillanatban talán túlzás lenne azt mondani, hogy a Brisbane-i keret, illetve a Brisbane időszak, így nyilván vannak játékosok azért a keretben, akik azt gondolom, hogy mindenféleképpen benne lesznek abba a térába is, de nyilván azért nekem most a fő feladatom az az, hogy ebben az időszakban, ami előttünk áll, kihozzuk a váltottból a maximumot, úgyhogy elsősorban azért itt most ez a fő cél.
Fogásom a visszatérhet a keretbe, és ugye már játszott is a Fradiban, kulcsfontosságú mérkőzéseken is védett valamennyit. Mit vár tőle, milyen lehet neki ez a mostani időszak?
De Somának a kvalitásához ugye nem fér kétség, de azt sem szeretném, hogy valami túlzottan nagy elvárással menjünk neki, vagy készüljön erre az időszakra. A fontos az az, hogy ténylegesen egészségesen, egészségi állapota megfelelő legyen, tehát tényleg tudja a munkát elvégezni, és abból a munkából tudjunk a következő időszakban arra tudjuk alapozni, hogy tényleg tud dolgozni, részt tud venni az edzéseken nyugodtan, fájdalommentesen. Ez a legfontosabb része most, és ez egy stabil állapot legyen.
Mahersz Krisztián marad a csapatkapitány?
Igen.
Ami a többieket illeti, van-e olyan stabil válogatott játékos, akitől sokkal jobb idényt vár, mint az előző?
Nyilván van olyan játékos, akire azt gondolom, hogy stabilabb kerettag. Azt azért nem szeretném semmiféleképpen kőbevésni, mert nyilván mindig egy teljesítmény alapján dől el. Az, hogy ki a válogatott és ki nem, azért a mostani időszakban is voltak nagyon jó teljesítmények. Nyilván van olyan, ahol még esetlegesen várok egy-egy jobb teljesítményt, de alapvetően azért teljesítmény alapon egy struktúrák. Vannak strukturális kérdések, ugye center poszton, amiről beszéltünk az előbb a kapus poszton, ugye védő poszton, tehát vannak olyan strukturális része a csapatnak, amelyek alapvetően ugye nagyon fontosak, ez adja meg a gerincét a csapatnak, tehát azért mindenhol teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki stabilan váltott lehessen, legyen. Nyilván vannak olyan időszakok, ahol korábbi teljesítmény alapján kell esetleg egy döntést hozni különböző pozíciókban, de tartósan nem lehet egy bizonyos szint alatt teljesíteni a váltottban való szerepléshez.
Az Európa-bajnokság januárban lesz, és tulajdonképpen az lesz a válogatott szempontból az év fő eseménye, hiszen a következő nagy csúcsesemény már a budapesti 2027 júliusi VB lehet. Hogyan építi fel az olimpiai ciklus második évét?
Tulajdonképpen minden egyes edzés nagyon fontos. Amit most fogunk csinálni a jövő héten, az is nagyon fontos része az egész felkészülésnek, hiszen relatíve azért kevés időt tud együtt tölteni a válogatott keret, ha az egész időszakot, az összes időt nézzük, tehát az összes napot, ameddig még, amennyi van mondjuk az olimpiáig, illetve addig a világversenyig, ami a következő főpont lesz, ami a kvalifikációt jelentheti, hiszen azért lássuk, hogy az elsődleges cél, hogy az meglegyen. Erre való felkészülésnek van alárendelve tulajdonképpen a következő időszak is, az Európa-bajnokság is, a világkupa is, ami a következő nyáron lesz. Ugye ez a két világverseny még nem kvalifikál, azért túlzás lenne azt kijelenteni, hogy akkor így nincs akkora jelentősége, igenis van, hiszen minden egyes világverseny egy lehetőség arra, hogy gyakoroljunk, hogy ténylegesen lássuk azt, hogy hol tartunk a játékban, lehet jó eredményt elérni, ez a maximális cél, tehát ezzel a maximális célkitűzéssel megyünk neki a következő időszaknak, úgyhogy nyilván az egész időszak egy nagyobb tervnek is a része.
Ön is említette, hogy azért a klubok nagy terhelésnek voltak kitéve. A Ferencváros megvédte címét az Európai Szuperkupa mérkőzésen a Prorekkóval szemben. Milyen képe volt a nemzetközi klubmeccsekről, egyáltalán a szezon eddigi klubmérkőzéseiről?
Szerintem jobb mérkőzéseket láthattunk a Magyar Kupában is. Hál' Istennek még a döntő is egy szoros jó mérkőzés lett. Jól játszottak a csapatok, gratuláltam is mindenkinek, akivel beszéltem, edzők és csapatoknak, mert azt gondolom, hogy tényleg jó színvonalú, jó mérkőzéseket láthattunk. A Fradinak is külön is, hiszen azért egyre nehezebb úgy nyerni, hogy ennyi eredmény van mögöttük, és tulajdonképpen mindenki őket akar letaszítani a trónról. Azért ezt is látni kell, ez automatikusan így van. Minden egyes nagy csapattal így volt a Rekkonnál is, így volt korábban is. Tehát egyre nehezebb, egyre nagyobb a nyomás, ami alatt játszanak. Játszik most ebben a pillanatban akár a Ferencváros is. Jó mérkőzést játszottak a Szuperkupa döntőben is. Örülök neki, hogy ami talán ugye a magyar válogatott szempontjából igazán fontos, hogy nagy részt tudtak vállalni ezeken a mérkőzésen a magyar játékosok is a külföldi játékosok mellett.
Varga Zsoltot, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Nincs már messze a tokiói olimpián negyedik helyezett kardvívó Márton Anna visszatérése, jelezte az Inforádiónak a többször is megműtött világbajnokról edzője Gárdos Gábor. Beszélt másik VB győztes tanítványáról, a csapatban olimpiai ezüstérmes Szatmári Andrásról is.
Még messze van azért a főversenyek, az csak jövő június-július. Kezdeném a Szatmári Andrissal, két hete kezdte el a mozgást, úgyhogy ő még nagyon az elején tart a felkészülésnek. Jó formában van így fizikálisan és mentálisan is, mivel most volt az esküvője nem olyan rég, úgyhogy nagyon pozitívan látom, és ő is nagyon pozitívan áll a következő szezonhoz.
Egy ilyen hosszabb kihagyás mit adhat egy ilyen rutinos versenyzőnek, aki ugye olimpiai ezüst és bronzérmes csapatban, és ugye felnőtt egyéni és csapatvilágbajnok is?
Hát nem volt azért olyan hosszú kihagyás, mert a világbajnokságon egyénibe indult, csak csapatban nem rakta be a jelenlegi vezetőedző. Úgyhogy július végéig azért dolgozott és vívott. Volt egy hónap, másfél hónapos kihagyás az esküvő és a mézes hetek miatt, de talán ez jót tett neki. Azért egy 32 éves sportolónak már több regenerációra van szüksége, mint esetleg egy fiatalnak.
Mikor léphet majd először pástra a terveik szerint?
Hát én úgy gondolom, hogy egy edzőversenyen fog részt venni, azt hiszem 2 hét múlva, és úgy tervezzük, hogy a decemberi orleáni már indul.
Vívásban nagyon fontos, hogy valaki ott van a legjobb 16-ban a világranglistán. Szatmári András hosszú éveken keresztül ott volt a legjobbak között, nem is csak a 16-ban, hanem még jóval előrébb. Milyen terveik vannak a szezon végére, meddig jöhet vissza?
Ez fogalmazódott meg bennünk, hogy idén már a VB-ig vissza kell kerülnie a top 16-ba, úgyhogy ez a cél, és nagyon reménykedem benne, hogy minél hamarabb fog ez teljesülni.
A tokiói olimpián negyedik helyezett Márton Annáról az elmúlt bő egy évben nem a vívó versenyek kapcsán lehetett olvasni, és eleve is nagyon kevés híradás volt róla. Ő most milyen állapotban van?
A Márton Annát a párizsi olimpia után ismét meg kellett műteni a lábát, a térdét. Az Uzsoki kórházban a dr. Pánics műtötte meg, és az ő stábja egy egészen speciális műtétet hajtottak rajta végre. Még várunk egy kicsit, hogy pástra lépjen, de ő már nagyon szépen dolgozik, minden rehabilitációt betart, de fokozatosan terheljük csak a térdét. úgyhogy nagyon reménykedem benne, hogy előbb-utóbb visszatér, ő is nagyon reméli. Én úgy látom, hogy szépen alakul a sérüléséből, újra fel fog tudni épülni.
Pszichésen és mentálisan milyen állapotban van? Azért a sok sérülése, sok műtét, beavatkozás, gondolom, hogy megerősíthet egy sportolót, de azért nem is kellemes, hogyha valakinek ennyi egészségi problémája van.
Hát igen, az ő pályafutásában sajnos a sérülések nagyon belejátszottak, de olyan fantasztikusan erős lelkileg, és olyan kemény, hogy én csodálkozom a legjobban, hogy ilyeneket kibír, és nap mint nap kőkeményen edz. Hát én azt kívánom minden edzőnek, hogy ilyen sportolóval találkozzon.
Ami a fiatalabb tanítványait illeti, milyen szinten vannak, kik lehetnek esélyesek arra, hogy a nagy válogatottban szerepeljenek a következő években?
Én most még csak nagyon kicsikkel foglalkozom, a legidősebb az kadett korosztály, úgyhogy nekik még nagyon sokat kell fejlődni, nagyon sokat kell tanulni. Az az igazság, hogy egy edzőnek, egy vívó edzőnek az életébe egy-két korosztály fér bele, hogy végigvigye a fejlődés során, végigvigye a versenyeken. Hát én még most megpróbálom ezeket a kicsiket megtanítani. Hát remélem, hogy fog sikerülni. Egyelőre a felnőtt válogatottól ők nagyon messze vannak.
Ami önt illeti, ugye bő egy éve már nem vezető edzője a magyar női karcsapatnak. Mennyire követi ezért nyomon a versenyzők eredményeit, illetve az edző kollégák munkáját?
Inkább kívülről nézem, nem szólok bele semmibe. A Szatmári Andris miatt azért érintett vagyok a férfi kardba. Nagyon nem értettem egyet avval, hogy a Szatmári Andris nem vívott a világbajnokságon a csapatba. Én ezt nehezményezem is, illetve annyit tudok hozzátenni, hogy szerintem ez egy aranyérmünkbe kerül.
Ami a női válogatottat illeti, hogyan tekintett az elmúlt érmekben azért gazdag időszakra, így most Márton Anna nélkül is?
Igen, hát őket igazából tényleg csak kívülről figyelem, drukkolok nekik, nagyon helyesek, nagyon aranyosak, úgyhogy őket csak kívülről, szakmailag nem nagyon szoktam értékelni és nézni őket. Az eredményeket elolvasom, néha beszélgetek velük, ez nagyon helyesek, nagyon fiatalok, még sok van bennük.
Összességében, hogy látja, a kardvívás helyzete itthon változott-e érdemben az elmúlt években, és hogyan nézhet ki a következő néhány év? Mennyien szeretnének gyerekek kardozni, azon túl, hogy látjuk, hogy azért a felnőtt válogatott nyilván mindig fókuszban van, és a sportágat szeretők nagyon figyelnek rá.
Kezdjük talán a férfi felnőtt válogatottal. Nagyon sürgős és kellett volna fiatalítás, kevés fiatalt hoztunk föl, nem adunk nekik elég lehetőséget, úgyhogy egy picit a férfi kardvívás, kicsit azért pesszimistában látom, nehogy Isten a Szilágy Járon, vagy a Szatmári András kiöregszik, nem lesz kihez nyúlni egyelőre. Úgy látom, hogy az utánpótlással nincsen semmi gond, rengeteg gyereket látok a gyerekversenyeken, most elég sokra járok, ügyesednek, nagyon küzdenek, úgyhogy szerintem ez a része teljesen rendben van. Jó lenne, ha lenne több kardvívó egyesület, mert csak 4-5 van egész Magyarországon, úgyhogy szerintem abból lehetne több is.
A női kard erősödhet, azért mégiscsak ez a legfiatalabb szakág a hat közül.
Igen, női kard szerintem jó úton van. Igen, én úgy érzem, hogy még erősödni fognak. Persze vannak megingások, kilengések, de hát ez a női sportágokban előfordul. A battai sugár az nagyon sokat fejlődött, illetve a Szűcs utca is. A Pusztai Liza egy picit megtorpan, de ahogy én őt ismerem, ez belefér, meg ő egy ilyen típusú versenyző. Jönnek föl, úgy látom, egy-két fiatal vívólány is, illetve ne felejtsük el, hogy majd a Márton Anna majd, ha egészséges lesz, meg rendben a lába, akkor lehet, hogy ott sokat fog tudni tenni. Ezért a csapatért, vagy magáért a női kardvívásért.
Gárdos Gábor kardvívóedzőt, többek között Márton Anna és Szatmári András mesterét hallották. Öt karika. A múlt héten letették a vizes sportokat tömörítő Nemzetközi Szövetség a World Aquatics budapesti székházának alapkövét. Már Budapesten működik a Nemzetközi Cságány Szövetség és a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség is. Hozzájuk csatlakozik most a World Aquatics. Kalapos Mihály kérdezte Szabados Gábor sportközgazdást.
Nyilván ez sportdiplomáciailag egy nagyon fontos lépés. Ugye, ha belegondolunk, hogy hol van az ilyen nagy szövetségeknek a székhelye, jellemzően valamelyik nyugat-európai, tipikusan egyébként svájci város, vagy valamelyik másik nagy nyugat-európai, esetleg más sportágak esetében amerikai nagyváros. Tehát amit mindig elmondunk, akár a sportesemény rendezéssel kapcsolatban is, hogy Magyarország olyan körökbe kerül be, egy-egy nagy sportesemény megrendezésébe, legyen ez a Formula 1-es nagydíj, legyen ez egy úszó vagy atlétikai világbajnokság és mások. Tehát Magyarország egy olyan körbe kerül be, ahová egyébként nem tartozna. Gazdasági ereje, a világban való ismertsége kapcsán nem tartozna ilyen országok közé, és mégis ezáltal, hogy egy ilyen nagy sportszövetség székhelye itt van, ezáltal mondhatjuk, hogy ilyen országok közé kerülünk be. Tehát ez tulajdonképpen Magyarországnak a sport területén belül nagyon komoly említésben, elérésben, tehát média elérésben mérhető ismertségnövekedést tud hozni.
De konkrét gazdasági haszna is van annak, hogy a World Aquatic székháza Budapesten lesz?
Egyrészt ugye a megállapodás része az is, hogy a szövetség központi irodájában dolgozó alkalmazottak jelentős része magyar lesz, tehát nyilván ez azt is jelenti, hogy egy tulajdonképpen egy külföldi munkaadó érkezett Magyarországra. Ennek már önmagában ugye van egy látható gazdasági haszna, és nem csak az, hogy ott esetleg alkalmazásra kerül néhány tucat magyar munkavállaló, hanem nyilván ez például mondjuk sportmenedzser képzésben, sportszakember képzésben résztvevők számára egy nagyon jó lehetőséget nyújt, mondjuk szakmai gyakorlatok teljesítésére, hogy csak egy példát mondjak. Tehát azért ez jelentősen megnöveli, még egyszer mondom, a sportban, a nemzetközi sportvérkeringésbe való beágyazottságunkat, és ugye azt se felejtsük el, hogy itt a terv az, hogy nem egyszerűen csak egy székház készül el, hanem itt lesz egy olyan sport központ is a székházhoz kapcsolódóan úszoda és hozzátartozó kiszolgáló létesítmények, amelyek akár edzőtáborra, akár kisebb versenyekre is alkalmasak lesznek, és itt az a cél egyébként, hogy nyilván mivel ez a Nemzetközi Szövetség székházához fog tartozni, az a cél, hogy ezt tudják is használni, tehát akár más országok válogatottjai és egyéb úszócsapatai itt tudjanak készülni, nyilván ez tud hozni komoly, konkrét bevételeket is nemzetgazdasági szinten.
Ugye már eddig is Budapesten működik a Nemzetközi Cselgáncs, illetve a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség is, akkor most már majd a Nemzetközi Úszószövetség is bővülhet ez a lista?
Ez alapvetően egy olyan folyamat, hogy kell néhány első fecske, és utána nyilván ez fel tud erősödni, be tud indulni. Nem véletlen az, még egyszer, mint az előző példában mondtam, hogy talán Svájcban van a legtöbb nagy nemzetközi sportszövetségnek a székhelye, mert így indult el, mindenki ezt szokta meg. Nyilván ez a nemzetközi érintkezésben is egyébként előnyt jelent. Bár már nyilván ma már nem kell fizikailag egy helyen lenni egy megbeszéléshez, találkozóhoz, de azért ez jelent előnyt, hogyha ezek egymás közelében vannak. Az, hogyha több ilyen szövetség is Magyarországon székel a jövőben, az természetesen Budapestet is ilyen központtá teheti. Tehát igen, az abszolút reális lehetőség, hogy fokozottan nő az ilyen szövetségeknek a száma. Nyilván, hogyha egy ilyen nagy szövetség, mint az Úszószövetség, amelyik ugye a világ egyik legnagyobb sportszövetsége is Budapestet választja, az egy nagyon jó referencia lehet mások számára is. Ne arra számítsunk persze, hogy Budapest lesz innentől fogva a sport Svájca, de azért azt nyugodtan mondhatjuk, egyértelműen azon országok között lesz Magyarország, és azon városok között lesz Budapest a nagyon szűk elitben, ahol a legtöbb ilyen szövetség székhelye működik majd.
Szabados Gábor sportközgazdászt hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.